listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
A magyar epikus költészet és műzene jelentős alakjának, Tinódi Lantos Sebestyénnek születési helye pontosan nem ismert, de valószínűleg Pécset járt latin iskolába, ahol zenei képzést is kapott. Versei tanúsága szerint olvasott ember volt, ismerte Vergilius műveit és korának kedvelt olvasmányait is. 1542-ig Szigetváron, Török Bálint udvarában élt és nevelkedett. Amikor a várurat török fogságba került, Tinódi vándorénekesként bejárta az egész országot. Első fennmaradt műve a Jáson Históriája 1535 és 39 között keletkezett Dombóváron. Az 1545. februárjában Nagyszombatban meghirdetett országgyűlésre ő is elment, hogy újabb mecénást keressen magának. Itt írta meg a Szalkai mezőn való viadalról című versét, és megismerkedett Nádasdy Tamás országbíróval, aki ettől kezdve pártfogásába vette. A török terjeszkedése elől Kassán telepedett le feleségével és 5 gyermekével. Innen kereste fel a nagyobb harcok, az országgyűlések színhelyeit, majd tapasztalatait versekbe szedve írta meg. Énekeihez dallamokat is szerzett, és lanttal kísérve elő is adta őket. Az egyes várostromok színhelyeit felkereste, és a legapróbb részletekig összeszedte az ostromra vonatkozó adatokat. Nyírbátorban, majd Egerben is tevékenykedett, itt írta 1553-ban legjelentősebb művét, az Egervár viadalát. Tinódi egyetlen fennmaradt kiadványát, a Krónikát, amelyben 29 história és 23 ének van, 1554-ben nyomtatták ki Kolozsvárott. A gyűjteményes kötet első része az aktuális magyar történelem témaköréből megít, Szegedi Veszedelem, Erdélyi História, Alibasa Históriája, stb. Ez az első éppen maradt magyarországi kottás nyomtatvány. Gyűjteményét első Ferdinánd királynak ajánlotta, aki 1553-ban érdemei elismeréseként nemesi rangra emelte, és számára címeres levelet adományozott. A Krónikában az 1541 és 1552 közötti fontos eseményeket a nagy török offenzíva jelentős állomásai dolgozta fel, minden ének elé maga komponált dallamokat helyezett, 1555 tavaszán meghalt. Tinódi a magyar nyelvű történetírás első jelentős képviselője. Az általa leírtak minden ellenőrizhető esetben pontosnak bizonyultak. Dallamai egyik jelentős forrása a magyar népdal, az egyházi népének és a református zsoltárének. Költészete nagy hatással volt a következő korok magyar zenéjére, dallamainak nagy része népdalainkba is beépült.
Summáját írom Egervárának, megszállásának, viadaljának, szégyen vallását császár hadának, vagy vigasságát Ferdinánd királynak. Urak, halljatok szép csuda dolgot, mint az Úristen ad a vígságot, mutat hozzátok irgalmasságot, haszpogánokon áll a bosszúságot. Az ruszkai vitéz Dobó Istvánt, Egré bocsátá főtisztartóját, Zaj Ferencöt máspork alábját, ezökre bízá jó végháza kulcsát. Az 1500 írák 50-ben, Egri sereggel felkészületben, puszta szolnokot nagy hertelemben, vevék épejték minden szükségében.
Az Egér vár a rossz kőfal vala, nagy helyen vala szakasztva vala, szép lakó helye püspöknek vala, drága monostor közepötte vala. Az vitéz Dobó István főhadnagy, Mecske István társa máshadnagy, Jó Pető Gáspár harmad főhadnagy, Szoltai István az negyedik hadnagy. Immár Szolnok Bólas császárhada, Jó Ali Basa elől indula, Sok végbeli bégő véle vala, 25 000-en Eger alá száll. Sivalkodással reggel hajnalba, Felszóval vannak Allah kiáltásba, Aszpalotákra nagy ostromlásba, 27 zászlóval másznak kőpalra. Az ostrom után csuda történék, egy gyalog hadnagy, az végegörnek, árulója lőn az vitézöknek, sok társaságval hogyonnat kilépnek. Az Egör veszte, nagy kár lész vala, ha egy hegedős miá vesz vala, de az hadnagyok jól forgódának, az köznépeknek sok szép szót mondának. Ím az rakásfák mind felgyúlának, tönkő szurk hagyjuk kihányatának, az terekök ott sokan hullának, az sok fortéllyal semmit használának. Rettenetös nagy öldöklés vala, mindaz két félben sok megholt vala, szegény mecskei megsérvőt vala, szégyent terekek ott vallottak vala. Az Tömlöc bástyánál Dobó vala, ott ő a pródját ellőtték vala, ő kezen lába sebesült vala, ott asszon népek vitézködnek vala. Amhát táborát hamar indítá, minden hadával onnat kiszálla, nagy dicséretöt egriekről szólla, Ferdinánd király nagy örömet hall. Már meghallátok Revit summáját, Egri szállásnak históriáját, azon imádjuk mennyei atyát, tőlünk se vonja nagy irgalmasságát. Egröt minékünk éltig megtartsa, több végházakkal megszabadítsa, az pogán késztől megoltalmazja, köröztjén népet igaz hitben tartsa.
Április 25-én, azon a napon, amikor ezeket a sorokat írom, ünnepelte Szőnyi Erzsébet 94. születésnapját. Pár szót sikerült is beszélnünk vele telefonon. Kevés embernek adatik meg, hogy ilyen hosszú és eredményekkel teli életre tekinthessen vissza. Aktív tanári és zeneszerzői pályafutása során a magyar zene élet egyik meghatározó egyénisége volt, kiváló zenészek egész sorát nevelte és biztatta arra, hogy mindig igyekezzenek a legjobbat kihozni magukból. Már korábban szerepelt műsorunkban, így most csak egy pár szót szólok életéről. Kiváló tanárok tanították, többek között Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Kókai Rezső, Ferencsik János és Vásárhelyi Zoltán. 1947-48-ban a Párizsi Konzervatoár növendékeként Tony Aubennél, Nadia Boulangernél, illetve Olivier Messiaennél tanult. Később maga is bekerült a legendás muzsikus tanárok sorába, Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének világszerte ismert folytatója és népszerűsítője lett. 1994 óta a Török Bálinti Zeneiskola viseli a nevét. A Kossuth díj és egy sor más elismerés mellett a Nemzet Művésze cím birtokosa. Az első jelentős női zeneszerző Magyarországon. Sokféle műfajban alkotott, írt operát, egyházi zenét, kórusműveket, hangszeres darabokat. Ma orgona versenyének első tételét hallhatjuk Lehotka Gábor és az Állami Hangversenyzenekar előadásában, vezényel Németh Gyula.
További jó szórakozást kívánunk!
Megoldódik a nyelve. Előfordul, hogy az ember elfogódottságából, vagy mert nincs kedve töviről hegyire elbeszélni valamit, a szokásosnál szótlanabb, hallgatagabb. Az uncolás vagy a nyomott hangulat feloldása néha mégis meghozza az ember szavát. Aki eddig hallgatott, most beszédes lesz. Megered vagy megoldódik a nyelve. Legtöbb emberre a gátlásokat megszüntető itókának van ilyen hatása. Így jár Bence is a Toldiban, aki, amikor megtalálja Nádosban Miklóst, ennivalót és bort ad neki. De maga is meghúzza a kulacsot. S a bor az öreget jókedvre tüzelve, hogy kinyílt a szíve, hogy megoldott a nyelve. A régiek nem ilyen értelemben, nem ilyen vonatkozásban használták ezt a kifejezést. A 18. század elején Széchenyi György például egy gutaütés miatt megnémult emberről írja egyik levelében a következőket. Vannak ugyan olyan reménységben az orvosok, hogy a nyelve kötelét az arkanumos orvosságokkal feloldozzassák, ha még késő nem volna. Épp úgy a szó eredeti értelmében vett némaság megszűnéséről beszéltek régi bibliafordításaink és más vallási tárgyú könyveink, amikor azt adják elő, hogy a fia születéséig szabát vesztett Zakariás, Keresztelő János körülmetélésekor mindenki csodájára megszólal. És ezt így fejezik ki. Megódék az ő nyelvének kötele, vagy nyelve megoldaték. E kifejezés tehát régen a némaság megszüntetését jelentette. Némaságot pedig a régiek babonás hite szerint nem csak betegség okozhatott, hanem boszorkányrontás. Boszorkányoktól eredő kötés is. Az ilyen értelemben vallottak az egyik szegedi boszorkány perben, ha az ördönnek le nem kötötték volna a nyelvét, kimondta volna. Amint a boszorkányos kötés némaságot hozhat a nyelvre, éppen úgy csak a boszorkányos vagy valami más, természetfelettinek tartott erő, gyógyító, enyhítő, feloldó hatása adhatja vissza a varázslattal megrontott ember beszélő képességét. Szólásunk megoldódik, azaz megoldatik szavát, tehát hajdan sokkal konkrétabb jelentésben értették. Rontással létrehozott kötésnek, kötélnek a megszüntetésére gondoltak akkor, amikor egy-egy néma ember megszólalását szólásunkkal fejezték ki. Amint azonban az ilyen csodákban való hitet a természetes okok megismerése váltotta fel, a megoldódik nyelve is elvesztette eredeti értelmét. A kifejezés túlélte ugyan a feledésbe merült hiedelmet, de a hozzáfűződő tudattartalom megváltoztatásával együtt más lett a kifejezés jelentése is. Ma nem a némáknak, hanem csak az előbb még szótlan, hallgatag embereknek oldódik meg a nyelve.
Önök a Barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak. Talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat. Amolyan óhazai barangolásra hívjuk Önöket, tartsanak velünk, és legyen papír ceruza a kezük ügyében. Tinje Budapestről 25 kilométerre a Garancsitó partján a Pilis egy festő ilyen szép völgyében található. A község neve a honfoglalás előtt itt élt szlávoktól eredhet, Tinje mocsaras helyet jelent. A község területén több helyen kerülnek elő a talajból különböző földtörténeti korokból származó kövületek, kagylók, csigák, fák megkövült maradványai. A földmunkák során előkerült ősemberi kőszerszámok, bronzkori eszközök, római és népvándorláskori leletek tanúsítják, hogy szinte megszakítás nélkül emberi település volt a terület. A középkori falu a patak mentén feküdt, a központja a 13. században épült Szent Jakab kápolna volt. Az épület átvészelte a török kort, annak elmúltával a reformátusok használatába került, legutóbb 2000-ben újították fel, láttatva az eredeti építmény megmaradt ajtó, ablak, boltíveit. Tinje 1541-ben került török kézre, a végvidéknek számító környék lakói a különböző hadak sanyargatásai elől elmenekültek, és ekkor a falu elnéptelenedett. Bocsánat, még egyszer megforgatom a nyelvem, a falu elnéptelenedett. Majd fokozatosan indult meg a visszatelepülés. A 19. század folyamán a közbirtokos családok mintegy 30, főként klasszicista stílusú kúriát építettek, közülük több ma is áll. A földbirtokosság legnevezetesebb tagja Kossuth Lajos, aki 1842-től 46-ig családjával lakott itt, 60 holdnyi birtokot és lakóházat vásárolt, hogy a jó levegőn tüdejét gyógyítsa. Tinje másféle szempontból is érdekes hely, ugyanis egy nagyon népszerű film, az Üvegtigris trilógia tóparti büféje, Lali birodalma, nem egy stúdióban felhúzott műkörnyezet, hanem egy nagyon is létező hely, a Tinje külterületéhez tartozó Garancs tópartja. A legendás büfékocsi és egy étterem ma is ott áll a tópartján. Az étterem és az Üvegtigris című film egy időben született. A színészek és a stáb tagjai is itt pihenték ki magukat a forgatás szüneteiben. A filmben is látható Üvegtigris felirat, valamint Lali büfékocsija is az eredeti helyén maradt, és funkcionálisan működik az utazók nagy örömére. Csodás kilátás nyílik innen a tóra, illetve a környező hegyekre. A speciális mikroklímának köszönhetően a legmelegebb nyári napokon is jóval hűvösebb van, mint a városban. A Tinyéhez tartozó Garancsi tó Pilis Csaba és Tinje között található gyönyörű környezetben a térség egyetlen természetes tava, mely kedvelt kirándulóhely, egyben horgásztó is, a tó környéke helyi védettségű természetvédelmi terület. További érdekességeket találnak a világhálón a www.tinje.hu weboldalon, és ha hiszik, ha nem, mindazt, amit most én felolvastam, nem tudtam. Fogalmam sem volt arról, hogy Tinje környékén megtalálható Lali büfékocsija, de ígérem, hogy ha arrafelé járok, vagy Budapesten járok, akkor én leszek az első, aki oda ellátogat, ugyanis az Üvegtigris az egyik kedvenc filmem. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Cipőstől ágyba rögynöm kár volt kár, de kisejtette, hogy a reggel tetten ír. Egy ír, mert tegnap este fej vagy írás pont élére állt a kedvemért. A régi útra előkerült még egy-két jó barát. Yeah! A kocsmák szembe jöttek sorra, és mi jól elláttuk a józanság baját. Az ajtó nyitva áll, egy cigit most még szívjunk el talán. A füstjét száll, nézd akár honnan fújod rám, nekem attól nem lesz glóriám. Ugyan! Hö!
Enni nincs mit, baby, rossz még sosem észel. Azt mondom, dobd el, hagyj el, verj el, az arulj el. Azt mondod, mindegy, baby, rossz még sosem észel. Ahogy más is megkevert, kezdtem egy szőke kézben lappá várni, aki a végén egyedül engem nyert. Ezért hát mit tettem, csak azt szerettem, ki velem volt ott akkor némi kép. Hiába sírás fej vagy írás, baby, bocs, ha nem túl szép a vége kép. És ha vissza kézből adnál még, majd visszatérek, ma éppen ennyivel. Oh, well. Én mondom, dobd el, hagyd el, verj el, pazarolj el. Védeni nincs mit, baby, rossz bél sosem részel. Azt mondom, dobj el, hagyd el, verj el, pazarolj el.
Mellett fogunk mulatni. Táncol az utca, kicsi szilopácska, fej nekem, hadd legyen a taktikának pálinkája. Drága kicsi szilopácska, fej nekem, hadd legyen a taktikának pálinkája.
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
május 6-án vasárnap 15 és 18 óra között anyák napi műsor és vacsora az Ottavai Magyar Házban. A nap részletei 15 órától ünnepi műsor, 16:30-tól vacsora. Helyet csak foglalások ellenében tudunk biztosítani, vacsorázni pedig csak is előzetes jelentkezéssel lehet. Kérjük, foglalják le jegyeiket az előadást megelőző péntek 21 óráig.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az Ottavai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottavai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Szeretettel köszöntöm Krizsán Szilviát az ottavai Magyar Házban. Az előadás után vagyunk, amelynek az volt a címe, hogy kiviszi haza a biciklit. És mielőtt az előadásról kérdeznélek, először egy kicsit rólad kérdezek. Ugye az életrajzodban olvastam, hogy nem is készültél színésznőnek, sőt, a matematika és a fizika volt a kedvenc tantárgyad. Hogy jutottál a színésznőséghez?
Hát ez egy hosszabb történet. Igazából a fizika tanárnőm, aki mindig azt gondolta, hogy nagyon jó elektromérnök leszek, egy boszniai menekült hölgy, meghallott negyedikes középiskolás koromban versenyt mondani és énekelni. És teljesen nem értett, hogy miért nem akarok színész lenni. És én elmagyaráztam neki, hogy nem, én elektromérnök leszek. Hát ő meg úgy döntött, hogy még van rá fél éve, hogy úgy megutáltassa velem a fizikát. És ez valóban így történt. Mondta nekem negyedik végén, hogy egyszer még hálás leszek neki ezért. És valóban nem vettek föl az igazság. Ott már nem tudtam készülni fölvételire. Tehát olyan megalázó volt az egész helyzet, hogy nem készültem, és akkor nem vettek föl elektro egyetemre, csak elektro főiskolára, vagy pedig gépészeti egyetemre. Akkor beiratkoztam, de úgy éreztem, hogy nem volna korrekt a szüleim pénzét egy évig herdálni, amikor lehet, hogy színész szeretnék inkább lenni. Tehát fölvételiztem, fölvettek, beiratkoztam, otthon maradtam, dolgoztam egy évig, és aztán újra fölvételiztem egy másik egyetemre.
Az Újvidéki Művészeti Akadémián végeztél?
Igen, ez amikor még én jártam az egyetemre, akkor még nem bolonyai volt a rendszer, tehát akkor ez egy 4 éves egyetem volt, így nézett ki az én időmben még a Pesti is. Ma már 5 éves is lehet, tehát van mesterkurzus is. De a mesterkurzus, de igazából én azért nem kell, hogy elvégezzem a mesterkurzust, mert ekvivalens a két egyetem. Tehát.
És a két nyelven játszotok, mint ahogy elmondtad az előadás utáni beszélgetésben is, szerb nyelven és magyar nyelven, de az elsődleges nyelv a színházon belül a magyar nyelv.
Nem teljesen így van. Az Újvidéki Színházban csak is kizárólag magyarul játszunk, tehát az egy teljes egészében magyar színház. Abban az esetben játszunk szerbül, vajdasági magyar színészek, amennyiben hívnak bennünket szerb színházakhoz, vagy amennyiben, erre eddig egy példa volt, két színház koprodukciót készít, és akkor így a nagy nemzeti színházban játszuk szerbül a Hegedűs a háztetőnt, a két társulat összecsapva, és akkor értelemszerűen szerbül játszunk.
Magyarországon is játszol, legalábbis azt olvastam, hogy tévésorozatban is játszottál. Gyakran szerepelsz Magyarországon?
Nem játszom gyakran Magyarországon, nem jellemző. Hát ugye, ha az ember valahol munkaviszonyban van, akkor ott jó esetben foglalkoztatott. Tehát, hogy nem könnyű összehozni egy-egy ilyen kiruccanás sem, mint ez most itt Kanadában. Tehát, hogy ehhez azért azt kell, hogy az ember munkáltatója az nagyon-nagyon jó szívű legyen, és nagyon-nagyon előzékeny, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy engem kiadtak 2 hétre. Decemberben játszottam 3 hétig ugyanígy Sopronban. Tehát, hogy tényleg nagyon jó helyen dolgozok, ezt ritkán teszik meg, mert hát ilyenkor azért megáll a színházi élet. Nem áll meg, de nyilván vannak a színháznak olyan előadásai, amiben nem vagyok, de sokkal nehezebb már úgy összeállítani a repertoárt, hiszen nagyon sok előadásban játszom otthon is.
Beszéljünk a darabról. A szerzője szerb Horváth György, egy szociológus. A darab címe Kiviszi haza a biciklit, egy monodráma. Szereted ezt a szerepet játszani?
Nagyon, ezt a szerepet Gyuri nekem írta, tehát én kerestem fel őt, ő egy szociológus, és én kerestem meg őt, szülési szabadságon voltam, és nagyon gondolkodtam rajta, hogy mivel mennék vissza a színházba, tehát hogy mi volna az a szerep, amivel így visszarobbanok a színpadra, és akkor őt kértem meg, hogy valahogy próbáljuk meg egy szociológus szemével föltérképezni azokat a jelenségeket, amik otthon vannak. És ő egy nagyon jó humorú ember, és ezért hát először rá kellett beszélni, mivel ugye ő nem színházi szerző, hát először kicsit úgy volt vele, hogy hát jó, de aztán egy fél évig dolgoztunk a szövegen, ő írta, küldte, én dramaturgi munkát végeztem rajta, és akkor végül összeállt. Nagyon jó volt vele dolgozni.
Igen, nagyon szórakoztató darabról van szó, pedig a témája igazából, hogy olvastuk is az ajánlóba, hogy azokról szól, akik otthon maradtak, akik elvágyódnak, akik elmentek, visszajönnének. Te hogy viszonyulsz ehhez? Soha nem szeretted volna elhagyni a szülőföldedet, vagy voltak ilyen gondolataid esetleg? Mennyire tudsz azonosulni ezzel az érzéssel?
A 90-es évek elején nagyon-nagyon nehéz volt elfogadni azt a tényt, hogy barátaim tízei hagynak el, tehát hogy mennek külföldre. Aztán tehát hogy a középiskola az úgy telt, hogy mennek el, és mennek el, és mennek el. Tehát meg kellett tanulnom elengedni az embereket. Az egyetem alatt az mondjuk egy kicsit békésebb periódus volt, de az Újvidéken történik minden, és ott szintén aki befejezi az egyetemet, az valószínűleg hazaköltözik, vagy olyan helyre költözik, ahol munkát kap. Tehát újra csak ez a magamra maradás egyfolytában. Ez nem volt könnyű, de egy idő után megtanultam ezzel együtt élni, hogy hát jó, ez egy ilyen élet. Tehát valószínűleg ebben az életben ez a karmám, hogy ezt kell megtanulni, hogy elengedni a barátokat. Én magam költözhettem volna Budapestre a főiskola mondjuk utolsó évén. Én a bombázás alatt voltam kint Pesten. Ott dolgoztam a Magyarországi Szerb Színházban, akkor szerbül játszottam. Nagyon érdekes volt, mert nem akkor hívtak ki, hanem még előtte, még a bombázás előtt. Tehát ez véletlenül esett így egybe. Hát nekem ugye nagyon jól jött, mert nem voltam otthon a legnagyobb félelmekben. És akkor lett volna rá lehetőség, hogy kint maradjak. Csak én úgy definiáltam magamnak az életet, hogy ha az ember Shakespeare-t játszik, és mondjuk a Rómeó és Júliában a Dadát, azt akkor élvezi a néző, ha a Dadában pontosan fölismeri azt a szomszédasszonyt, vagy azt az ismerősét. Tehát, hogy vannak minták. És hogy én arra jöttem rá, hogy én egy vajdasági ember vagyok, én a vajdasági embereket ismerem jól. Tehát, hogy akiket én meg tudok formálni, vagy akik az én mintáim egy-egy szerephez, azok mind vajdaságiak. És attól féltem, úgy, ahogy Pesten éltem, hogy a pesti ember másmilyen, mint a vidéki. És bennem volt az a félelem, hogy lehet, hogy ők más mintákat ismernének föl. Tehát, hogy az én Dadámat lehet, hogy nem szeretnék, mert az egy másfajta Dada. Ugyanakkor, ha otthon maradok, akkor meg mindenkinek arra a Dadára volna szüksége, amit én tudok hozni. Aztán persze idővel kiderült, hogy ez nem így működik, a pesti ember ugyanazt a Dadát akarja látni, mint a vajdasági, tehát idővel aztán már persze minél többet játszottam Magyarországon, akkor már így rájöttem, hogy jó, hát ez egy ostoba gondolat volt, de én soha nem bántam meg, hogy otthon maradtam, mert nekem az volt az álmom, hogy az egyik legjobb magyar színházba dolgozzak. És ez nem olyan módon vált valóra, hogy volt egy színház, ami abban a periódusban mondjuk Magyarország egyik legjobb színháza volt, hanem ahogy oda kerültem az Újvidéki Színházhoz, maga az Újvidéki Színház tornázta föl magát a régió egyik legjobb színházává. Tehát, hogy nekem ez az álmom teljesült, csak teljesen más úton. Tehát néhány évvel ezelőtt az Újvidéki Színház megnyerte a posztot a Pécsi Országos Színházi Fesztivált. Ugyanabban az évben egy teljesen másik előadással megnyerte a szerbiai legnagyobb országos fesztivált is. Tehát igazán nem panaszkodhatok. Tehát, hogy én nem bántam meg, hogy egy jó színházban jókat játszok.
Te pedig megnyerted a legjobb női főszerepért járó díjat. Ez hányba volt?
Hú, nem tudom. Hát,
Pécsi Országos Színház
Fesztivál, igen. Az egy másik év. Tehát ebből is látszik, hogy a színházunk az rendszeresen ott tud lenni a legjobb előadások között. És ez nekem fontos. Tehát, hogy én ezt nagyon szeretem, ezt az érzést.
Az otthoni közönség mennyire szereti ezt a darabot, és hogy reagáltak Kanadában, ugye mi, akik eljöttünk, és ott hagytuk a szülőföldet, és ez egy elég, hogy mondjam, ilyen vékony ég, mert mi, aki ott hagytuk, és otthon, akik pedig az ürességet látják maguk között. Hogyan reagálnak mások a reakciókra?
Természetesen mások, de nem azért mások, mert hogy eljött vagy nem jött el az ember, hanem azért mások, mert ezt az előadást úgy írtuk meg, hogy ne vessünk a bajainkon. Tehát, hogy ha a háborúról beszélek Vajdaságban, akkor ott kitörő hahotával röhögi végig a néző, és most jó értelemben mondom a röhögit, tehát hogy nem sétő, hanem fuldokolva kacag az egészen, mert a félelmet kinevetni az egy gyógyszer. Természetesen, amikor nem vajdasági ember nézi, akkor valószínűleg nem is tartja illendőnek azt, hogy a háborún nevessen. Nincs neki ilyen személyes tapasztalata, tehát nem tud rá úgy hatni ez a dolog, hogy ez vicces legyen a számára. Ez nem baj, egyáltalán nem baj. Ezt megszoktam, hiszen Magyarországon is sokszor játszottam ezt az előadást, és ott is mindig nagyon jól fogadja a néző. Természetesen más poénok sülnek el. És ez teljesen rendben van.
Hagyott még úgy nyomot a háború? Olvastam az életrajzodba, azért kérdezek ilyen, gondolkodok, hogy kérdezzek rá, hogy szorongások, hogy még a lepkétől is félsz, ezt viccből mondtad, vagy?
Nem, de ez nem egy háborús trauma. Ez valószínűleg gyerekkori trauma. Mindentől félek, ami repül. Tehát még a lepkétől is, madaraktól, a bogaraktól nem, a pókoktól nem, de megtörtént már, hogy láttam egy gyönyörű, hatalmas bogarat a földön, és oda rohantam, hogy jaj, de szép, is fölrepült. Fú, hát az nagyon szörnyű. Pedig teljesen úgy nézett ki, mint egy olyan rovar, ami nem tud repülni. Tudott, egész ilyen nagy volt.
Örülök, hogy erről van szó, és nem egy ilyen lelki sérülésről. Nagyon szépen köszönjük, azt hiszem, hogy sok vidám percet okoztál a nézőknek, és közel hoztad nekünk a Vajdaságot. Nagyon kevés vajdasági ember van a mi közösségünkben, és nagyon őszintén örültünk, hogy itt voltál köztünk.
Én is nagyon köszönöm.
További sok sikert a munkádhoz.
Köszönöm szépen.
Do it.
A műsor szerkesztői Tóth Magdolna, Finta Gábor, Lapos Tibor nevében a mikrofontól Kolesár István kíván további kellemes estét. A jövő héten visszavárjuk Önöket.